Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Horváth János van itt velünk ma. Hát egyrészt nem kell bemutatni téged, mint, hogy szokták ezt mondani, televíziós személyiség.
Ez jó.
De hát azért az is az életrajzod egy fontos része, hogy Kubában voltál nagykövet, igen. Tehát már csak ezért is, meg ott sokat jártál Kubába, jól ismered évtizedek óta Kubát és Latin-Amerikát és azt a vidéket, és hát most a világ egyik forró pontja megint ez, ami történt Venezuelában, de hát azt sokan mondják, hogy Venezuela, oké, de hát ott az igazi célpont azért Kuba lenne, ami már a 60-as évek óta elintézendő kérdés az Egyesült Államok számára.
Én is így látom, én azt a durva megállapítást mondtam tegnap valakinek, hogy ez az egész arról szól, hogy Kuba. Tehát a Venezuela egy ilyen mellékkörülmény talán. Ez így persze túlzás, mert Venezuelával is elég baja volt az Egyesült Államoknak, de korán sem annyira, mint Kubában az elmúlt 60 évben. Plusz ráadásul ugye hát itt ebben az egész nagy szóáradatban, ami most már harmadik vagy negyedik napja megy, az a szó, hogy Venezuelában demokráciát kell teremteni, nem hangzott el. Általában Trump ezt a szót nem ismeri, hogy demokrácia.
Ez az Egyesült Államokban sem megy neki jól.
Nem megy jó a szónak, úgy értem, igen. És itt ugye az lett volna logikus, hogy le kell váltani a vezetőséget, hogy Venezuela népe megszabaduljon a diktatúrától, de nem erről szól a történet, arról, hogy elvettétek az olajunkat, ami egyébként így nem igaz, és azt mi visszaszerezzük, pont. De én úgy látom valóban, hogy itt a fő cél a Kuba megrendszabályozása.
Kubával ezt nem lehetne megcsinálni, hogy hívják az elnöket, Miguel Díaz
Canel.
Ez a kommandó Havanába száll le, főkapja a kubai elnököt, és azt viszi New Yorkba.
Igen, csak itt a helyzet arról szól, hogy az, hogy a venezuelai elnököt elvitték, ez önmagában semmit nem jelent. Ez olyan, mint egy nagyon jó, egy foci csapatból kiállítanának egy játékost, a többi játszik tovább. Hát a Maduro összes bizalmi embere, egyetértve azzal a hölgyel, aki jelenleg átvette a hatalmat, az ott maradt. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy ezt az embert kiszedem, és akkor a többi majd térdre esik. Sőt, mindegyik elkezd futni az életért. Ott nagyon komoly figurák vannak, a hadügyminiszter, akit úgy hívnak, hogy Padrino, meg a Vladimir egyébként, igen, a keresztneve, meg a Diosdado Cabello, ez a fontosabb figura, ez a belügyminiszter, ezek kézben tartják az országot mind a mai napig. Sőt, hát tegnap én valamelyik, nem is tudom, amelyik, azt hiszem a Miami Heraldban volt egy ilyen főcím, hogy mióta Madurót eltávolították, azóta nagyobb lett az elnyomás Venezuelában. Na most pontosan ez a probléma, hogy hát itt valakit ki kellett emelni, ezt megtették Maduroval, ez a látványos, tudod, ez már egyszer ment 36 évvel ezelőtt, mikor a Noriegát ugyanígy elvitték. Noriegának ugye nem volt funkciója, ő csak egy egyszerű diktátorocska volt, ott volt egy államelnök, de hát ez egy látványos esemény volt. Be is csukták, tehát nyilván ez is szerepet játszott, hogy megmutatjuk, de nem nagyon látom ebben az egész ügyben a célt Venezuelában. Kubában látom, tehát az, hogy innen Kuba, azt látom. De hogy itt Venezuelában, hogy akarnak tovább menni, azt nem tudom.
Hát ugye valóban az, hogy itt demokrácia lesz és visszakapja a nép a szabadságát, az csak az első gyors elemzésekben az optimisták mondták.
Igen.
Most ugye az a mai hír, hogy mennyi olajat kap ajándék, vagy nem is értem, Venezuelától.
Elviszem pont.
Igen, és hogy majd Trump maga osztja ennek a 30-50 millió hordó olajnak az árát. És
igen.
Mondtad, hogy azért az sem teljesen igaz, hogy elvették az olaj létesítményeket. Ugye itt már a 70-es években volt egy nagy államosítási
hullám. Sőt, már korábban is, már 47-ben is volt, aztán 74-ben volt még egy államosítás.
És ugye az amerikai tulajdonokat nacionalizáltak, államosítottak.
Ők úgy csinálták, ők az államosításnak azt a formáját választották, most Chávez előtt vagyunk még.
Igen, még bőven.
Hogy százalékokat követeltek, tehát azt mondták, hogy mit tudom én, a haszonnak mi visszük el a 61%-át, mondták a Venezuelának, többi a tietek. Az amerikaiaknak így is megérte, tehát nem volt ott olyan nagy lázadozás. Ráadásul egy olyan fura helyzet állt elő, ugye, hogy a venezuelai kőolaj, az úgynevezett nehéz olaj, ami nagyon jó dízelolaj készítésére, nagyon jó aszfaltozásra és ilyen dolgokra, és arra szüksége van az Egyesült Államoknak. Miközben egy öböllel odébb, a mexikói öbölben, vagy ahogy Trump hívja, az amerikai öbölben, állást kéne foglalnom, de most mindkettőt mondtam.
Mondd azt, hogy Trump öböl.
A Trump öböl, hamarosan úgyis az lesz. Igen. Hát tudod, hogy ez a Monroe doktrina, aminek a nevében már zajlik, azt ma már úgy hívják, hogy Donroe, ja, a Donald névből kifolyólag. Igen. Tehát a Texas partjainál előhozott olaj, az meg könnyű olaj, tehát abból van az autókra a benzin. Tehát ezek nagyon jó kiegészítik egymást. Ez, amire ő most rátette a kezét, ez a körülbelül 30 millió hordó. Ugye a hordónak sose lehet pontosan tudni a súlyát, mert attól függ, hogy milyen termék van benne, de 159 literbe szokták megállapítani. Ez a napi termésnek, a jelenlegi napi venezuelai termelésnek a fele. Tehát ezek körülbelül most borzasztóan leesett a termelés Venezuelában, de olyan 100-110 millió hordót termelnek. Ugye annak két fő befogadója volt eddig a világban. Kína kapta a nagyobb százalékot, 70-75 százalékot, 25 százalékot kapott az Egyesült Államok, és a maradék 4-5 százalékot vette Kuba, és még talán valaki, akinek még jutott belőle. Tehát eredetileg a venezuelai termelés 300 millió hordó volt naponta, csak közben ők hagyták úgy lerohadni a berendezéseket, hogy már alig termelte.
Egyébként néztem még reggel, akkor 1,5%-ot esett egy nap alatt az olajára, arra számít, hogy előbb-utóbb azért a venezuelai olaj is megnyomja a termelést.
Hát vissza fog jönni, hát természetes. Itt, ami egészségtelen volt Venezuelában, vagy van, vagy lesz, az az, hogy végül is az ország egész bevételének több mint 96%-át fedezték olaj, volt az olaj. Szóval ennyire nem lehet egy irányba haladni, úgy érts, hogy nem diverzifikálod sem a termelés.
Tudok ilyen országot, talán nem ennyire, de mondjuk akkumulátorral próbálkozik.
Nem mondod, aha, van ilyen?
Na, mindenféle van. Mondtad, hogy, és hát ezt látjuk, hogy egyelőre nem sok minden változott, azon kívül, hogy elvitték az elnököt Nicaraguából. Na de fönt lehet tartani ezt a nagyon szegény országot, a lepusztult infrastruktúrát, a politikai elnyomást továbbra is, hát akkor termelésre fog menni. Szóval, hogy valaminek mégiscsak változnia kell előbb-utóbb.
Nem? Hát előbb-utóbb változnia kell. Itt azt kéne tudni, de hát ezt nem lehet tudni, legalábbis én nem tudom, hogy Trumpéknek volt-e konkrét terve arra vonatkozóan, hogy kitültetnek az elnöki hatalomba, aki majd képes lesz az országot rendbehozni. Ugye a rendbehozás ez egy hosszú folyamat lesz, pont ezért, amiket elmondtam, hogy gyakorlatilag csak olajtermelés nincs már. Venezuela egy gazdag ország volt az 50-es években. Gyakorlatilag a kontinens egyik élenjáró, egyfőre jutó nemzeti jövedelemben országa, és onnan visszacsúszott, főleg a Chávez, és most legutóbb a Maduro időszak alatt, az a kicsi országok szintjére, tehát a Salvador, meg Honduras, meg ezeknek a szintjére. Itt nekem tényleg az a kérdés, hogy van-e dezignált utód, tehát olyan, akiben az amerikaiak megbíznak. Mert ez úgy szokott lenni, Ugye az amerikaiak esetében ezek a puccsok Latin-Amerikában, ezek üzemszerűen zajlanak 20 évenként. De például, amikor kezdődött az egész 54-ben, és Arbenz guatemalai elnököt megbuktatták, akkor jött rögtön az aktatáskába hozták az Arevalót, a következőt, és már az, és azt tudta, hogy mit kell tennie. Na most ez a furcsa dialóg, vagy inkább monológ, ami a Trump szájából elhangzott, hogyha ez az most kijelölt Rodriguez elnök az, hogy nem azt csinálja, amit kell, akkor sokkal súlyosabb büntetést kap, mint a Maduro maga, az a nekem arról szól, hogy még nincs meg ez a kijelölt, tudod? Tehát nem találták meg, akinek lenne.
Valahol, nem is tudom, a New York Times-a volt talán egy elemzés, hogy a külügyminisztert úgy írtak, már az amerikai külügyminiszterről, bocsánat, mint aki a venezuelai alkirály lesz. Tehát a fontos dolgokat majd nyilván informális alkirály van ilyen, majd ő fogja eldönteni, hogy Rubio dönti.
Hát ami az alkirályságot illeti, azt tudni kell, hogy Spanyolország 400 éven át Latin-Amerikát alkirályságokon
Nyilván arra utaltak.
Az is tény, hogy Marco Rubio ért Latin-Amerikához, de ebből a mondatból számomra egyetlen valami következik, hogy az amerikaiak úgy képzelik, hogy ők fogják vezetni az országot.
Hát ezt a Trump, hogy mit gondol és mit mond, ezek nehéz dolgok, de hogy rögtön az elején azt mondta, hogy mi fogjuk.
És akkor lehet, hogy egy ilyen helytartó lesz, aki majd azt mondja, hát ugye ezek a kijelentések, amit tett Trump, hogy 30 napig nem lesz választás. Most én odarakhatnék egy kérdőjelet, hogy miért nem? Mert nem érettek a körülmények. Ugyanilyen furcsa ezzel a Corina Machado nevű hölgyel a helyzet, aki tényleg nagy nemzeti támogatás mellett szavaztak meg 2023-ban, és utána jött az, hogy eltávolították, nem engedték indulni a tényleges választáson, és elmenekült. Elvileg megbízható lenne. Na de hát van egy nagyon nagy bűne. Elvitt a Nobel békedíjat Trump elől. Igen. És ezt ő nem bocsájtja meg. Nem viccelek.
Igen.
Most a nő azt mondta tegnap előtt, hogy odaadjad még békedíj felét a Trumpnak. Szóval a dolognak vannak számok...
Szerintem nyerj el Makaón a Nobel-díjat.
Igen. De ha most komolyan veszem önmagamat, nem mindig sikerül, akkor ez az ügy tele van ilyen abszurd, majdhogy nem érthetetlen részletekkel.
Horváth János a beszélgetőtársunk itt a Klubrádióban, hogy ugye nyilván nagy kérdés, hogy mi lesz, és azért az Egyesült Államoknak az elmúlt évtizedekben voltak komoly beavatkozásai a vietnámi háborúig, nem is kell visszamenni, de Afganisztán, Irak, nem tudom micsoda, és most majdnem azt mondtam, hogy nem jól sült el, de miután ezek háború voltak, ez egy rossz kifejezés lenne, szóval ezek nem mindig alakultak azért a legjobb forgatókönyv szerint finoman szólva. Tehát megint, oké, lehet, hogy Venezuela egy nehéz helye volt az országnak, és nem volt feltétlenül ott jó élni, de egyáltalán nem biztos, hogy most belátható időn belül is, akár nem is 30 napon belül is, de itt rendbe jönnek a dolgok.
Sőt, valószínűleg nem jönnek rendbe. Elsősorban azért nem jönnek rendbe, amiről az elején beszéltünk, hogy nincs mit rendbe hozni, nincs ipar, nincs mezőgazdaság, minden le lett rohasztva, borzasztó a szegénység. Tehát ennek az országnak nagyon nagy segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy el tudjon kezdeni működni. Ráadásul ugye a Maduro diktatúrájára való hivatkozással Biden elnök, tehát a megelőző amerikai elnök létesített egy teljesen különleges úgynevezett ideiglenes védelmi rendszert. Azon országok, négy országot jelölt meg, Kubát, Haitit, Nikaraguát és Venezuelát állampolgárai számára, akik be akarnak menni az Egyesült Államokba, de egyébként nem kapnának beutazási lehetőséget. Ennek a rendszernek az értelmében, ha te ezen országok állampolgára vagy, és mi rendelkezel az Egyesült Államokban, egy támogatóval, aki írásba adja, hogyha te bejöbe kerülsz egészségüleg, élelmileg, stb., akkor ő fedezi a költségeket, akkor téged beengedtek, ez Biden alatt volt, tehát gyakorlatilag 21 óta, 23 óta megy így a dolog. Na most a Trump egyik első intézkedése volt, hogy eltörölte ezt a rendszert. ettől az, hogy kb. 800 ezer venezuelai, aki ebben a rendszerben jött, az hirtelen illegális migráns lett. Most a teljes az űrzavar, hogy most ki kell őket utasítani, vagy nem, hiszen Maduro már nincsen, hogy van. Hát azon a napon, amikor az amerikaiak bementek, hogy elvigyék a Madurót, azon a napon 4 gépnek kellett volna felszállni az Egyesült Államokból, akik visszatoloncolják a venezuelaiakat Venezuelába. A 4 gép nem szállt fel, mert most kitoloncol, kit, hova, hol van itt a dikta, hát már elvitték a Madurót. Szóval egy teljes zavarsor van, ha olvasol, nem könnyű olvasni, venezuelák egymás közötti értekezéseit, hogy most mi lesz? Ki vagyunk utasítva, de hát közben ott megszűnt az a rendszer, mert elvitték a Madurót.
Hát azért lehet visszaküldeni.
Akkor nem. Lehet, hogy visszamehetünk, de ki a fene akar visszamenni, mikor már itt ilyen jól élünk? Szóval egy nagyon nehéz helyzet állt elő, elsősorban venezuelák számára.
Ilyen kubai kapcsolat, egyrészt egy nagyon erős gazdasági kapcsolat Venezuela Kuba között, másrészt ennél az elnök elrablásnál derült ki, hogy az elnök testőrsége, ezek szerint kubaiak voltak, akiket meg is öltek, most már valami 70-valahány áldozatot számoltak össze, amiknek a bőfele kubai volt, de hát állítólag az egészségügyet például részben kubaiak működtették, illetve ha van Kubában valami kis olaj, vagy ilyen származék, olajszármazék, akkor az innen érkezett.
Akkor egyenként. Aha. Tehát ugye Kuba tulajdonképpen a világ az elmúlt 100 esztendőben 4 ország, nem azt mondom, hogy jó indulatából él, de segítségével élt. Tehát ugye először volt a spanyol fennhatóság, azt követte az amerikai függés, de teljes mértékben, azt követte a Szovjetuniótól és a szocialista országoktól való függés szinte teljes mértékben. A szocializmus összeomlása után már, mint Kelet-Európában, jött egy rettenetes időszak Kubában, amikor semmi nem volt, és aztán jelent meg Chávez, aki ezt az olaj támogatást felajánlotta. Ugye Kubában rettentő fontos az energia, mert gyakorlatilag nekik sincs más bevételük, mint amit az energia termel. Még ha turizmusra gondolok, akkor is kell energiát működtetni, a szállodákat, mit tudom én, micsoda. Na most Kubának van saját nemzeti olajkincse, amely nagyon kicsi mértékű, körülbelül most hordóba számoltunk, 35-40 ezer hordó, igen rossz minőségű olaj per nap. Tehát mindenki, és fogyasztása körülbelül 110-120 ezer fordó per nap, akkor, ha minimál szinten pörög a dolog, tehát nincs mindenkinél légkondi, és a többi. Ezt a különbséget pótolni kell. Ezt a különbséget fényesen pótolta Venezuela éveken keresztül, mégpedig úgy, hogy leszállította a teljes Kuba napi szükségletét, az a 110 ezer hordót egy nap. A kubaiaknak volt a sajátjuk, és még reexportra is jutott. Na most nem szerelemből tette ez Chávez elnök vagy mások, ez egy egyezmény keretében ment, a kubaiak nem fizetnek ezért, viszont cserébe adnak katonai támogatást, lásd, testőrség, egyéb logisztikai támogatást, rengeteg kubai katona van most is az országban, és a teljes egészségügyet működtetik orvosokkal. Ez divat egyébként afrikai országokban is, hogy kubaiak érkeznek, és minden területen megpróbáltak a kubaiak a maguk segítségével bejönni. Több ezer kubai van ebben az országban jelen pillanatban, és nem olyan könnyű megkülönböztetni őket a venezuelaiaktól. Na most a kubaiak azt mondják, hogy ők nem ajándékba kapták a venezuelaiaktól ezt, hanem megadták érte az ellenpontot, tehát értsd a testőrséget, meg ezeket. Ez az egész testőrségről nekem amúgy is nagyon gyanús. Mert ugye a kubaiak harcos nemzet, tehát nem lehet őket, 32-en haltak volna meg állítólag a testőrség.
Igen, ami 30-valahány, igen.
Tessék?
Igen, ami 30-valahány.
32-t jelentett a kubai miniszterelnök. De hogy még kik, és hogyan, és az egész hogy történt, ez még mindig nagyon humályos. Ezt nyilván a kubaiak előbb-utóbb majd eljönnek vele, de ez számukra, ha most megfordítod a dolgot, ez egy nagy nemzeti tragédiát, 30 emberük egyszer csak le lett mészárolva, nem tudok jobbat mondani.
Hát igen.
Na mostan, tehát a venezuelai-kubai viszony lényege, azaz az egy szálon függés volt, onnan jön az olaj, én pedig adok logisztikai és a többi ember támogatást. Na most mi van, ha nem jön az olaj? Itt vetődik fel ilyenkor mindig a nagy kérdés. Azt most ne firtassuk, hogy a kubaiak hogy jutottak el odaáig, hogy egyszerűen ők se diverzifikálták a gazdaságukat. Tehát azt mondták, hogy vagy van olaj, és akkor működnek a hőerőművek, vagy nincs olaj, és akkor nem működnek. Ezek a hőerőművek zömben a 30-as, 40-es években készültek, mind rossz állapotban van, alig vannak felújítva. Volt egy nagy olajtartályuk, majd Tanzasz tartományban, ez 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt rejtélyes körülmények között fölrobbant, tehát nincs tartalék bent az országban. Most honnan tudnak ők még olajat szerezni, a kubaiakról beszélek? Az oroszok szoktak nagy ritkán szállítani 5-6 ezer hordót, de hát nekik sincs, meg messze van, meg minden. A legutóbbi szállítmány, ami útnak indult, és nem tudom, hogy megérkezette, az Mexikóból jött. És a mexikói elnök, ez a hölgy, a Sheinbaum, az azt mondta, hogy ő történelmi örökséget teljesít ezzel, hogy Kubát kisegítik, ha baj van. Tehát elment egy hajó körülbelül egy napi szükséglettel. És ugye ebben kapcsolatban én még ma nem láttam híreket, de amennyiben az amerikaiak azt mondják, hogy nincs több olaj, akkor Kubának, ezt most Trump fogalmazása, össze kell omlania magától. Mert hiszen nem tudja működtetni az országát, mert minden benzinnel és olajjal működik, napenergiát a fene tudja nem, de sose kezdtek használni, most építik kétségbe esetten, mód lett volna törpevízi erőműveket építeni, de nem. Kicsit olyanok lettek ezzel az egész turizmussal, hogy az majd behoz minden pénzt, mint a venezuelaiak az olajjal. Van egy olajunk, az mindent megélt, megvolt, többel nem kell törődni, de ugyanezt csinálja Szaúd-Arábia is, meg Irán is.
Csak azoknál ez, vagy Szaúd-Arábiánál működik?
Működik, mert azt nem akarja senki bántani. Na most ez a kubai helyzetben ugye azért borzasztó érdekes, mert ez a Trumpi mondás, hogy magától összeomlik, ez nem először hangzott el. Ez mióta embargót kirdettek Kuba óta? 62-ről beszélünk, pontosan. Azóta mindig az amerikaiak azt mondják, na, még 2 hét, aztán összeomlik. Nem omlott össze. Az, hogy az amerikaiak ugyanígy seregekkel bevonuljanak, és megpróbálják elrabolni az elnökséget, azt én azért nem tartom valószínűnek, mert a kubai hadsereg az azért egy nagyon erős, majdnem 1 millió fő mozgósítható hadsereg, és az harcolni fog, az nem fogja hagyni. Hát ez ilyet nem tudok elképzelni.
Már volt olyan partraszállás, ami nem sikerült Kubában.
Ez például, igen, pedig az még csak a kezdetleges
igen.
formája volt.
Igen.
Tehát benne van a pakliba, ahogy Venezuelában benne van a pakliba egy polgárháború ezek után, úgy benne van a pakliba Amerikában, nem véletlenül mondjak Trump, hogy ott nem kell partra szállni, majd összeomlak maguktól, attól azért ők félnének, hogy megszállják.
Szóval, hogy nyilván sokkal igen ellentmondásos finoman szólva, és ennek a venezuelai beavatkozásnak a megítélése, igen. Már az amerikai beavatkozásnak. Ám, hogyha valahogyan mégis arra lehet később hivatkozni, nyilván nem 30 nap után, de belátható időn belül, hogy ott jobb lett az embereknek, normalizálódiknak a viszonyok, helyreáll a gazdaság, akkor azt lehet mondani, hogy hát oké, lehet, hogy a nemzetközi joggal talán nem teljesen összeegyeztethető, de rendben van. De ott kitör a káosz, hogyha továbbra is marad a politikai elnyomás, akkor és azért ez csak számít, hogy akkor azért egy hivatkozás, egy nagyon fontos hivatkozási alap eltűnik a Trumpi érvelésből.
Trumpot nem szokta érdekelni, ha az érveléséből eltűnik valami, de valóban... De
lehet, hogy a szavazóit, igen.
Lehet, hogy a szavazóit, igen. Nem, ezt én nem tudom felmérni, mert ugye tehát mikor Kubát kvázi magukévá tették az amerikaiak, ugye, erről nem nagyon szoktak beszélni a történelemben, pedig ez egy nagyon, szerintem egy nagyon lényeges elem. Most nem az 1960-as évekről beszélek, hanem 1898-ról. Ugye 1898-ig tartották a spanyolok magukat Kubában. Igen. Az összes többi ország már felszabadult, igen, önálló lett, egymással hadakozott, de Kuba megmaradt, Kuba és Puerto Rico egyébként, no meg a Fülöp-szigetek. Na most, mikor az amerikaiak kiprovokáltak egy háborút a spanyolokkal 98-ban, akkor ez egy pillanatok alatt véget ért a párizsi békével, és a spanyolok fejvesztve menekültek. Ott hagyták Puerto Ricót, ott hagyták Kubát, és ott hagyták Fülöp-szigeteket is. 1898 a spanyol történelemben amúgy is egy ilyen kulcsév, de most Latin-Amerikáról beszélünk. Kuba 1902-ben kapta meg az alkotmányát, és 1902-ben választottak egy köztársasági elnököt, akit úgy hívtak, hogy Tomás Estrado Palma. Ez egy kubai ember volt, aki Floridában élt egyébként, és az amerikaiak oda tették. Igen, ám csak, hogy itt van 4 év. Hogy mi is történt 98 és 902 között? Amerikai igazgatással működött a sziget. Minden fronton.
És hogy ez elég volt ahhoz, hogy nagyon komoly gazdasági érdekeket építsenek ki?
Kiépítették az érdekeket, és aztán tessék, legyen polgári. 4 évről volt szó.
Tegyük fel, hogy valami történik Kubába, valahogy az Amerika összeomlik, elfoglalják, nem, bármi lehet, hogy azért lehet, hogy a kubai népnek jobb lenne, mert most legalábbis a hírek szerint hát elég nagy
keserűségben élnek. Bizonyára, hogy jobb lenne. Szóval életszínvonalilag, ha más nem azért, mert a boltokban lehetne kenyeret látni. Hogy lenne pénze megvenni, azt nem tudom, de kenyeret lehetne látni. De ugye itt arról van szó, hogy Kubában az elmúlt 5-6 esztendő alatt egyrészt emiatt, hogy állandóan kisebb lett a... Tehát most már a legutóbbi időben a venezuelaiak már annyira nem tudtak szállítani olajat, mert annyira el voltak kötelezve más irányba, hogy 30-40 ezer hordó érkezett naponta, ehhez hozzáadod a kubait, még mindig a felénél tartasz, hogy Kuba igényelt volna. Következésképpen napi 10-12 órás áramszünetekről beszélünk Kubában, gyógyszerhiányról, élelmiszerhiányról, minden hiányról beszélünk. És az elmúlt 2 évben onnan is elment 500 ezer ember, nem csak Venezuelából, ahonnan körülbelül 1 millió ment el. A kubaiak közül, akik elment, ez a fiatal életerős lakosság, aki azt mondta, hogy ő itt nem maradt tovább, mert itt nem lehet élni. Tehát van egy nagyon, a gyerekek és vannak az öregek, tehát munkaképtelen az ország. Nagyon szomorú ilyeneket mondani, én ezt az országot nagyon szeretem és tiszteltem. Na most ebben az országban azonban, szemben Venezuelával van egy nagyon erős hadsereg. Ez a hadsereg az elmúlt 10-15 esztendőben, talán több is, abszolút nyomon követhetően a neten rajta van. Az a hadseregnek van egy úgynevezett gazdasági igazgatósága, úgy hívják, hogy GAESA, ez egy rövidítés, és azon belül teljesen föld van osztva minden kubai, mondjuk, hogy fontos terület, ami termelőképes, turizmus, repülés, nikkel, cukor, és ennek az élén valamilyen katonai vezető áll, de itt ne ilyen hülye latin-amerikai tábornokokat képzelj el, ezek komoly iskolákba jártak, részük a Szovjetunióban annó, de másrészt most már Nyugat-Európában az utóbbi időben. És ezek olyan holdingokra szedték szét a kubai gazdaságot, amelyek holnaptól önállóan mindegyik holding működőképes. Vegyük az elmúlt évek legnagyobb pénzét hozó befektetését, az a turizmus volt. Ugye Kuba az elmúlt években gyakorlatilag, most az 1990 utáni évekről beszélek, vagy 2000 utáni évekről, a turizmusból élt. Jött a Covid, ami visszavetette a turizmust, és alászállt egy kicsit. Ennek ellenére a katonák folytatták az szállodai építést. Mégpedig olyan tempóban, ami teljesen logikátlan volt. Tehát ha a mai adatot kérdezel tőlem, az azt jelenti, hogy ma a kubai teljes szálloda mennyiség kihasználtsága 11%.
Gyakorlatilag üresek.
Gyakorlatilag üresek az új szállodák. És ezek gyönyörű szállodák. Üresek több okból is. Az egyik, hogy ki akar oda menni, ahol háborúznak a környéken. Hát a másik, amiért van, hogy két kormány is, amelyik eddig a legtöbb turistát bocsájtotta ugye Kubába. Az egyik az a kanadai kormány, a másik az orosz kormány. Figyelmeztette a lakosságot, hogy ne nagyon menjen, mert ott bajok vannak. Ellátási bajok, és sajnos az utóbbi időben mindenféle járványok jelentek meg, denge, benge, az összes szúnyog, amit itt felsorolhatsz. Tehát visszaesett a turizmust. És miközben, ez a Covid-dal indult egyébként, és miközben látták ezek a szerintem okos katonai vezetők, hogy esik vissza a turizmus, egyre újabb és újabb szálloda beruházásokba kezdtek.
Mert
azt hiszem, ők is tudják, hogy hamarosan megjönnek az amerikai turisták. Mert ez ezen fog múlni. Tehát te ugye Venezuelára azt kérdezted, hogy akkor most miből lesz pénzük, ha nincs több olaj, vagy nem annyit kell. Kubában, ha megnyitják az amerikaiak előtt, mert most ez tilos, akkor napi 5 millió turista fog érkezni.
Hát közel van, ugye ott szembe levő partról kell csak átjönni. Meg hát van hagyománya, hogy...
Ennek hagyománya van, pontosan erről.
Lesznek újra kaszinók, meg maffia, meg minden.
Kaszinó, maffia, meg egy sokkal perverzebb hagyománya, ha akarod, hogy egy csomó kubai ott fogant. Hát a szülei, igaz, hogy már 60 éve volt, hát az volt a... Úgy is hívták Kubát a forradalom előtt, hogy az amerikai kapitalizmus játszótere. Tehát oda mentek mindent, amit nem lehetett Amerikában, azt lehetett Kubában. És ez ellen lépett föl a Castro, és abszolút sikeresen lépett föl ez ellen. De ez az, ami sajnos, vagy szerencsére, vagy én már nem tudok mit fogalmazni ebben, ez visszaállítható egy nap alatt.
Igen, lehet, hogy... visszaállítható gyorsabb, mert megvan az infrastruktúrája.
Meg.
Csak ott van az a politikai akarat, amely nem mindig logikusan gondolkozik, az, hogy nem érdekel, hogy él az ország, de én maradjak az uralkodó.
Mármint ki?
Mármint Kubába.
Persze, ez
a
benne van.
A kommunista párt vezetése, aki persze lehet, hogy előbb-utóbb vagy rákényszerítik, vagy elrabolják, vagy fölrobban, vagy valami, hogy egymást legyilkolják. Sok minden történhet. De nyilván nem fog, bár tudunk, ugye a kelet-európai rendszerváltásoknál sok helyen átállt az addigi hatalom, és azt mondta, hogy jó, eddig megyei pártitkár voltam, most majd szállodatulajdonos
lesz. Vagy főispán.
Hát az, igen. Tehát, hogy van olyan is, hogy átáll, és akkor még idejében.
Én azt hiszem, és ez ugye már a 70-es években elkezdődött az amerikai egyetemeken, volt a kremlinológiai székek. És akkor mindenki jósolt, hogy mi lesz a jövője az egyesült, a Szovjetunió.
Senkinek nem jött be szinte.
Senkinek nem jött be. Ugyanez történt meg 20 évvel később, jöttek a kuba tanszékek minden amerikai egyetemen, ahogy diszidáltak ugye a professzorok Kubából, úgy alakultak a tanszékek. Mindenféle verzió volt. Volt német verzió, hogy majd Miami magához csatolja, tehát Nyugat-Berlin magához csatolja kellene. Volt Ceausescu verzió, hogy kivégzik, stb. Új élet kezdődik. Az én verzióm, aminek egyelőre harcos zászlóvívője vagyok 25 éve, az, hogy a katonák veszik át a hatalmat. Ez egy nagyon szervezett társaság, és nem diktatúra formájában, hanem civil igazgatás formájában.
Hát ennek van latin-amerikai hagyománya.
Ennek van latin-amerika hagyománya, nem is kell hozzá nagyon véres puccsot csinálni. Na most ez a hadsereg, még egyszer mondom, ez azért egy kifinomult vezetőkkel rendelkező hadsereg. Tehát ezek nem ilyen kardbojtos palik.
De akkor ez egy aféle finom hatalomátmentés is? Mert hát nyilván a pártelit is látja, hogy mit csinál a hadsereg.
Miért? A Szovjetunióban mi történt? Ugyanez.
Igen.
A régi KGB-sek átmentették igen. magukat, igen. és ők vezetik.
Az sőt, még ma is ő vezeti az
Oroszországot. Mit nem mondasz, igen. igen. Tehát ez Kubában is elképzelhető. Még úgy is elképzelhető, hogy az amerikaiakkal való tárgyalásos megbeszélés alapján, csak akkor visszavesznek a szocialista retorikából, meg kommunista retorikából, az amerikaiak meg befogják a szájukat, és nem kezdenek minden rosszat mondani. Nehéz egyébként, mert ugye a Rubionak mióta az eszemet tudom, és mióta Rubio az eszét tudja, ugye ő fiatal képviselőként a parlamentben minden megszólalását ugyanúgy kezdte, vagy folytatta, vagy zárta, hogy
Kartágin eszedelendám, ceterum cenzeo. Hát igen, mert hogy ő kubai szülőktől származik.
Tehát... Kubaiak a szülei, akik 50-es évek elején mentek el Kubából, tehát ő már latin, ő már amerikai születésű, de számára, mint minden kubai számára, a saját országának, ő aztán saját országának tekint.
De amit te mondasz, az egy nagyon optimista forgatókönyv, hogy végül is azt mondják, hogy jó, 60-valahány évig próbáltuk a úgynevezett kommunizmust, a terrorustasítást, ezért nem jött be, akkor most majd leszünk kapitalisták, és akkor ez talán jobb lesz.
Magyarországon nem ez történt?
De ez történt. Azt mondom, hogy jobb, hát jó, ezt most nem menjünk bele, hogy jobb lett.
Ebben most nem menjünk bele.
Igen, ez is egy
nem, ez egy nagyon optimista igen. szenárió, én elfogadom. Igen. Én nagyon elfogadom. Én ezt a szenáriót, mikor még felállítottam magamnak, akkor az volt, hogy úgy veszik át a katonák a hatalmat, hogy egyben tartják ezt a kommunista ideológiát, tehát amiben az ország működik. De hát ebből könnyű leadni, mint tudjak, itthoni tapasztalatokból is, meg máshonnan is, egyrészt. Másrészt ugye van ennek még egy eleme, hogy ugye ahogy múlnak az évek, ezek az úgynevezett történelmi figurák, akik ezt az országot meghatározzák, szépen elhaláloznak.
Hát Castro már Castro család kiesett, gondolom.
Hát az család nem esett ki, mert a Raúl Castro még megvan.
De hát már nincs, talán nem is a pártelnök se ő.
Ő sehol, de a háttérben, ha valami van, akkor ő megjelenik, vagy gyűlésen megjelenik, és megmondja a frankót, ahogy ezt mondani szokták. Tehát van ő, van a belügyminiszter, egy Sergio Valle nevű pasas, és van még egy Machado nevű ember, aki gyerekorvos egyébként. Ez az első generációból, aki még ott maradt, és aktívan, 90-valahány évesen még beleszólnak a dolgok irányításában. Tehát azt mondták mindig, hogy ha ők tűnnek el, az amerikaiaknak van egy törvényük, amely szabályozza a Kubával kapcsolatos embargót, hogy milyen feltételek, mit kell teljesíteni. Ebben most nem is megyek bele, mert ez még bonyolultabb. De annak van a végén egy függelék, hogy ez mikor törölhető el. És abból az egyik az, hogy a Castrók eltűnnek a közéletből, és demokratikus választások következnek az országban.
Úgy persze könnyű a demokratikus választások következnek. Na most... Egyébként léteznek állítólag illegalitásban valamilyen módon pártok Kubában, nem? Meg elő szoktak kerülni ellenzéki szereplők, akik nem emigráltak még, tehát ott maradtak Kubában.
De hát ezek nem parti képesek, nem tudok jobbat mondani, mert az igazán komolyak, azok elmentek, és mind Floridában vannak.
Na de hát az tényleg a szembelevő part, szóval.
Hát szembelevő part, tehát vissza tudnak települni, és onnan aztán tényleg könnyebb kiválasztani egy possibilis vevőt az ország vezetésére, de egyelőre én még ott tartok, hogy a katonaság belül van olyan erős, hogy képes lenne továbbvinni az országot, akár civilizált körülmények között is.
Hogy ez az egész, amit a Trump tesz, mennyire ellentmondásos, mutatja azt, hogyha nem lenne ez a nyomás, gazdasági, politikai nyomás Kubába, akkor még lehet, hogy ez az összedűlés igen sokáig tartana, aminek a vesztesei nyilván a hétköznapi emberek Kubába. Hogyha ezt meggyorsítja valahogy, és valami jobb irányba megy a dolog, akkor lehet, hogy mégiscsak jobb minden jogos kritikájával a világnak együtt.
fordítsuk úgy, hogy ezeknek az embereknek tényleg segítségre van szüksége, akik most Kubában élnek. És ez a segítség, ez tényleg a mindennapi megélhetéshez való segítség. Ezt tudta biztosítani a Szovjetunió, a kelet-európai országok, tudta biztosítani egy nagyon nehéz módon, ugye Venezuela, a maga küldött kőolajával, most már nincs. Tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy egyetértek veled, igen.
Nem tudom, te nyilván figyeled a kubai napi híreket, meg nem tudom egyébként, hogy a hírekből mennyire lehet ott a valóságot megismerni.
Hát azért vannak
informális kapcsolatok.
Más hírek is, igen.
Tehát, hogy ott van egy várakozás esetleg? Hogy
most nincs.
Nincs.
Hogy most egy teljes döbbenet van, hogy mi fog következni. Tudnék, az összes verzió belefél, a katonai beavatkozástól kezdve a belső megmozdulás talán legkevésbé. Mert azok az emberek, akik belül meg tudtak volna mozdulni, azok már elmentek. Azok mind Floridában vannak. És azok az úgymond ellenzékiek, akik még benn vannak, azoknak a fele pedig belügyi dolgozó. Ezt mint nagykövet volt alkalmam tapasztalni, tehát, és nem gúnyból mondom. Teljesen beépültek a kubaiak. Ne felejtsük el, hogy a stázi tisztek fele az Kubában landolt a berlini fal leomlása után.
Még a pártelit egy része is.
És a pártelit legérdekesebb része az maga Honecker volt.
Is, igen.
Az Chilébe ment.
Chilébe ment.
Ez volt a legfurcsább, igen. Szóval ha valami abszurd volt, akkor az abszurd volt.
Hát azért Chilébe kicsit jobb viszonyok voltak addigra már, mint Kubába.
De mégiscsak Pinochet alatt ment Chilébe, ez a legfurcsább a történetben.
Tehát összenő, ami összetartozik.
Nota bene ott ugye azért volt Chile, mert azt hiszem az egyik lánya hozzáment egy chileihez, még amikor a chilei az menekült volt, és akkor a végén ilyen családi alapon ment ki. De ez már senkit nem érdekel.
Nem, ez tényleg már csak az érdekesség. Igen, hát ez a kérdés, és amit mindig mondanak, hogy majd összedül, hogy igazából ezt nem tudjuk értelmezni, hogy mit jelent, mert tudjuk mi az, hogyha összedül egy híd. Pak, átmentél, nem mentél. De mikor egy ország összedül, vagy valami, nem, az nem úgy dül össze, mint egy híd, tehát, hogy ne, sokkal nehezebb megmondani, hogy ez már össze van, kérem szépen dülve, vagy itt még van egy kis hely, egy kis dűlésnek.
Ugye az összedülésnek két értelme van. Statisztikailag minden nap a Kubában összedül egy ház. Mert 60 évben nem nyúltak hozzá. Egyébként ez tényleg így van. Szóval folyamatosan romlik le minden. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy hát jó, a Venezuelát megértem, mert ott az olajért megy, de mi van Kubában, ami fontos lehet az amerikaiaknak? Két dolog. Az egyik a mitosz.
Így van.
Gondolj bele, hogy 14. elnök lenne Trump, maga előző elnökségét is beleszámítva, akinek végre sikerülhetne. Tehát egyrészt a mitosz. Másrészt anyagilag többet tud hozni, furcsa módon, mint Venezuela, két okból. Az egyik azért, mert óriási ugye a turizmusban rejlő lehetőség, ha mehet amerikai turista. A másik, hogy a kubai infrastruktúra, a csatornázás egyéb olyan helyzetben van, mint Európa második világháború után. Óriási beruházásokról van szó.
Hát lenne ott mit csinálni, és hát mondjuk tényleg az, hogy szembe van Floridával, az leegyszerűsíti a...
Az már akkor leegyszerűsítette, mikor a belső turizmus Amerikában azt mondta, hogy na, ha már Miami-ba vagyok, és ez a 20-as évek, akkor átugrok.
Átugrok, igen. Hát át kellett ugrani egy kis tengerszorost. Hát...
Meglátjuk. Most itt tartunk.
Most itt tartunk, igen. Aztán lehet, hogy már délutára nem itt tartunk.
Én nagyon érdekesen minden nap változnak az események.
Valaki, most nem is valaki, ezt most többen is mondták, hogy hát lehet, hogy ez az egész grönlandi cirkusz felelevenítése, vagy felmelegítése, most csak azért van, hogy elterelje a figyelmet gyorsan, hogy Kubát elintézzük, bár lehet, hogy pont fordítva van, és Kubát azért mondják, hogy Grönlandot intézzék el feltűnés nélkül, nem tudom.
Bevallom neked őszintén, most elkezdenénk beszélgetni Grönlandról, na azzal kezdem, hogy foggal, nem értem a dolgot.
De ugyanaz, mint Kuba, csak nincsenek kommunisták rajta. Viszont valamit onnan is haza lehetne vinni.
Kubában meg nincsenek eszkimók, vagy valami.
Tessék. Köszönöm szépen Horváth Jánosnak, hogy beszélgetett velünk. Szerintem most még sokat fogunk az elmúlt napok, következő napokban, hetekben, mert annyi sok minden történik ezen a részén a világnak. Nektek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Rákevin, Lantai Miklós, Hegedűsné Szegedi Tímea, itt a stúdióban Petes Vivien volt, velem a szerkesztő Herskovics Eszter, és János hallottátok. A viszont hallásra.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.